Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekar közreműködésével a Nemesbikki Református Templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök urat, hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősek otthon, Nemesbik idősek otthon a 30. évét ünneplé?
Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységgel fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügyit gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvák, özvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretet Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál a lépcsőház két oldalán található.
és milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban?
Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le ez önben?
Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együttmunkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
Dr. Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával folytatom az összeállítást. Milyen szerepet, mit is töltenek be itt az idősek otthona részére, hogyan foglalkoznak vele?
Az idős otthon általában és a református egyházban alapvetően három üzenetet hordoz, hiszen nem csak ápol és gondoz és segít szociálisan rászoruló emberek számára, hanem az egyházi intézményeknek mindig van egy két további fontos szolgálata. Az egyik tehát közvetlen a segítségnyújtás azoknak, akik erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi már itt ezen a földön, hiszen a minden egyes ápolás, minden egyes segítségnyújtás valójában bizonyságtétel az élő Úrról. És minden ilyen bizonyságtétel ahhoz vezet, hogy minden intézmény egy lelki épületté válik, tehát ahogy most letettük az alapkövet, és lesz majd egy csomó beton odaöntve, azok mind holdkövek lesznek, de abban a pillanatban, hogy ez el fog indulni, annak idején majd a szolgálat, reménység szerint néhány év múlva, és ahogy mostani intézményben is folyik a szolgálat, az valójában nem kő és fa, hanem valójában élő kövek épülnek lelki otthonná. Minden református intézmény, amely időseket segít, valójában így biztosít lelki otthont a benne élő idősek számára. A harmadik szintje a segítségnyújtásnak vagy a szolgálatnak az, hogy a minden ilyen intézmény és minden szeretett szolgálat munka valójában nem csak Isten országát építi ezen a földön, hanem előre mutat a mennyei Jeruzsálemre, mert hogyha itt csökkentjük az emberek fájdalmát, szenvedéseit, gyászát, és velük osztozunk, és a fájdalmak elhordozásában, azzal mi mindig előre mutatunk a mennyei Jeruzsálemre, ahol már nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz könyv, nem lesz gyász. Tehát a református szeretett szolgálati intézményeknek mindig ez a hármas küldetése van. A konkrét ember konkrét helyzetében helytállni, segíteni, osztozni, közösséget vállalni vele, másodjára Isten országát építeni és bizonyságot tenni a bennünket körülvevő világnak és társadalomnak, a harmadik pedig felmutatni azt az élő reménységet, ami majd a mennyben vár ránk.
Főigazgató úr, lelkiekben hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogy itt a Nemesbiki idős otthon a működésének 30. évét töltötte be?
Mindenképpen megilletődöttséggel és hálaadással, hiszen egyik oldalról mindig egy fontos dolog, hogyha az Úristen megengedi egy kerekéforduló megérését, az mindig azt jelenti, hogy azzal a kötelezettséget is ad. Azt a kötelezettséget, hogy visszatekintsünk erre az útra, visszatekintsünk arra, hogy mennyi minden változott. Az idősek, akiket segíthettünk, mi magunk, az egyház, a társadalom, minden. Egyedül egy dolog volt ugyanaz, mint akkor, mint most, az Úr. Ahogy én idéztem a köszöntésemben is Mikás próféta könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy én nagyon sokat változtatok, de én ugyanaz vagyok, ugyanaz maradtam, én változatlan vagyok, és nekünk ez volt a legfontosabb. A másik pedig a hálaadás, hogy mi minden mentünk keresztül ebben a 30 évben, és hogy mi mindent engedett meg Isten, hogy ezekből minden nehézségben, minden megpróbáltatásban elrejtette nem csak a kimenekedést, hanem a gyarapodást és a növekedést. A harmadik dolog pedig az volt, hogy minden emlékezésben valójában az van benne, hogy láttatni kell azt, hogy ez az intézmény akkor épült a 90-es években, amikor nem volt uniós csatlakozás és támogatás, és nem voltak hazai állami források idős otthonokra, nem volt működési támogatás, normatív támogatás, és nekünk, ma élő szolgálatvezetőknek és szolgálattestvéreknek, ahol már van állami támogatás, és vannak különböző lehetőségek, sokkal nagyobb nyitott tér van az egyházak számára a szolgálat építésére, indítására, működtetésére, mint annak idején. Nekünk mindig nagy-nagy hálával kell emlékezni eleinkre, akiknek nem adatott ilyen kedvező feltételrendszert, mégis a hit bátorságával, ők csak két dologra néztek, az egyik a nyomorult ember, a másik pedig Krisztus. És ez a kettő nekik elegendő volt arra, hogy elinduljanak. Nagyon sokat látunk, sok olyan gyülekezetet, sok olyan testvért az egyházban, aki csak a körülményekre néz, csak a habokra, csak a hullámokra, de arra, hogy a csónakban ott van Krisztus, arra nem. Ez az intézmény és ennek az indítása 96-ban pontosan erre utal, hogy ne nézzünk a habokra, ne nézzünk a körülményekre, egyedül a rászoruló emberekre nézzünk, a terheket cipelő, nyomorúságos helyzetben lévő emberekre nézzünk, az akadályozott, nagyon nehezen ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idősekre nézzünk, és Krisztusra.
A szeretett szolgálat nagyon sok fajta típusú missziót teljesít, ha mondhatjuk így. Az idősek ellátása mennyivel másabb a többitől, mennyivel különlegesebb, mi mást igényel esetleg?
Több szempontból is eltér, vagy különleges, vagy külön hely, inkább úgy mondom, külön helyet igényel, vagy jelöl ki az egyház szeretett szolgálatában. Egész egyszerűen azért, mert a jelenleg diakoni intézmények által ellátott embereknek, ugye 73 ezeren vannak ma, a 148 gyülekezet, és ugyanatt megyék, kerületek által ellátott emberek száma, ennek fele idős. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezetek, vagy az egyház bármely testülete elindul a szociális segítségnyújtásban, az intézményes diakóniai szolgálat építésében, akkor döntően a legtöbb esetben, az esetek túlnyomó részében az idősek iránti elkötelezettség mozgatja. Az idősek iránti szolgálat a legősibb, a leghagyományosabb, a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező szolgálat a gyülekezeti diakóniában is, és az intézményes diakóniában is. Nem csoda, hogy amikor elkezdtek nyílni a lehetőségek, akkor a házi gondozás, az idősek napközi ellátása és az idős otthonok szinte robbanásszerűen fejlődtek több ütemben. És így értünk el oda, hogy ma Magyarországon a 60 ezer idős otthoni férőhelyből 6 ezeret református gyülekezetek működtetnek, tehát a teljes idős ellátás 10%-a református egyház által fenntartott, ami csak hálaadással lehet. Ez is olyan nagy felelősséget is jelent, hogy folyamatosan fejlesszük ezeket a szolgálatokat és ezeket az intézményeket, hogy minél jobb és jobb ellátást tudjunk nyújtani. Ezért van a megkülönböztetett jelentősége. A másik, ami miatt megkülönböztetett jelentősége van, hogy országosan a 60 ezer férőhelyre 43 ezeren várakoznak. Tehát nincs még egy olyan területe a szociális ellátórendszernek Magyarországon, ahol egyrészt már most jelentős hiányokkal küzd az ellátórendszer, tehát majdnem annyian várakoznak, mint ahányan bent laknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly krízis van, hiszen több tízezer, de százezer felül van azonnak az idősenek a száma, és semmilyen intézmény ellátást nem kapnak. Tehát a családjuk pedig szinte tehetetlenül küzd azzal, hogy anya vagy apa demens, anya vagy apa gondozásra szorul, szakápolásra szorul, beszorult a krónikus ágyra a kórházban, már szeretnék kipakolni, és akkor hogyan tovább, és napi 5 telefon kapunk. Elképesztő. Svájcerben a 100 férőhelyre 184-en várakoznak. Tehát elképesztő már, ami most van. A másik pedig az, hogy ugye elindult az idősödési folyamat Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy kb. 2030-40 környékén nagyon komoly. Akkor nagyon sok, tehát a 70-ben születettek, a Ratkó unokák ugye akkor fognak belépni a 65 éven felüliekbe, az időskorba, és azt követően 40-es években egy elképesztően nagy demográfiai nyomás fogja az idős rendszert érinteni, és a mai rendszer sem szerkezetében, sem mennyiségében nincs erre felkészülve. Ezzel az átadóval és ezzel az alapkületétellel mi ezt szerettük volna jelezni, hogy az egyház már most készül erre az időszakra.
Viktorné Kardasarikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkozunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról, többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma, úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé, az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik. Egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban, Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal, az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat, ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosra fűzni egymással, gyülekezet és Szeretet Otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a Szeretet Otthon felé ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is nézne ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy, mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is, és egyszer azt mondta, még a kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb. Lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükbe, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenőben van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.